Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz-ukrán háború ügye mellett gazdasági, hadipari és energetikai együttműködés is napirenden lesz Donald Trump és Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásán. Erről beszélt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója hétvégén a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs megismételte, Magyarországnak nincs tengeri kijárata, az ilyen irányokból érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő az ország energiaellátásához. Arról is beszélt, a kormány nagyon örülne annak, ha az USA aktívabban megjelenne befektetőként, mivel hazánk a világ nagy fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. Az Egyesült Államok által bejelentett atomfegyvertesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal, jelentette be az energiaügyi miniszter a Fox News-nak adott nyilatkozatában. Chris Wright szerint a tervezett ellenőrzések rendszertesztek, vagy ahogy ő fogalmazott, nem kritikus robbanások, amelyek során a fegyver egyéb részeit vizsgálják, nem pedig magát a nukleáris láncreakciót. Donald Trump amerikai elnök a CBS televízióban úgy fogalmazott, mindenki tesztel, csak te nem tudsz róla. Közben Oroszország sikeresen tesztelte Burevestnyik nevű nukleáris meghajtású cirkáló rakétáját, amely képes nukleáris robbanófej hordozására. Moszkva állítása szerint a repülő Csernobil néven emlegetett fegyver egyedülálló a világon, és jelenleg nincs olyan védelmi rendszer, ami meg tudja állítani. Állítólag nem sokára eljut arra a szintre, hogy élesben is bevessék. Az ukrán-magyar határszakaszon 7384-en jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 39 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 36 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén 83 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Embercsempészés miatt 3 gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Abdel Fattah el-Sisi egyiptomi elnökkel tárgyalt Orbán Viktor, a magyar miniszterelnök erről a közösségi oldalán számolt be. Bejegyzésében úgy fogalmazott, Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben, stabilitás a létkérdés nem csak Magyarország, de egész Európa számára. A tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését, jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr, zárta posztját a kormányfő. Orbán Viktor kétnapos egyiptomi látogatásának keretében részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett. Az Európai Unió és több tagállama között ismét feszültség alakult ki az ukrán import kérdésében. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani a gabonára és más mezőgazdasági termékekre bevezetett korlátozásokat, amivel Brüsszel szerint megsértik az egységes piac szabályait. Az Európai Bizottság nem zárta ki jogi lépések lehetőségét a három ország ellen, amelyek továbbra is egyoldalúan tiltják tehát az ukrán áruk behozatalát, írta a Politico brüsszeli lap. Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János a Facebookon azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyeget, amiért fenntartjuk a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat. Országos ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az élelmiszer higiéniai és élelmiszerbiztonsági előírások betartása, a nyomon követhetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében a gírosztárusító éttermekben és büfékben. Az utóbbi időben több probléma is felmerült az étel készítésével és árusításával kapcsolatban. Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70%-ánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 büfé működését felfüggesztették. Tovább folytatódtak a tiltakozások éjjel Belgrádban. A szerb belügyminisztérium hivatalos tájékoztatása szerint 37 embert vettek őrizetbe, akik részt vettek a közrend megzavarásában egy be nem jelentett tüntetésen a Szerb Köztársaság nemzetgyűlés előtt. November 1-én volt az egyéves évfordulója annak, hogy az újvidéki vasútállomás előteteje leomlott, maga alá temetve több, alatta várakozó embert. A tragédiában 16-an vesztették életüket, ami politikai mozgalmat indított el országszerte. Legalább 8 ember életét vesztette és mintegy 200-an megsérültek, amikor hajnalban 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Észak-Afganisztánt. Az áldozatokat, sérülteket kórházba szállították, a helyi egészségügyi intézmények zsúfoltak. Végül az időjárásról. Előbb nagy eséllyel alakulnak ki záporok, hullik még eső, később nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, sokfelé megélénkül, néhol felerősödik a szél. A csúcshőmérséklet 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Nekem az az öröm, amikor bejön egy autó, és sikerül megtalálni a hibáját. Tehát az a pont, amikor kimondom a szót, hogy ez a bajom, és ha ezt megcsinálom, akkor jó lesz. Szerintem ez a legszebb pillanat. Idéztem ezeket a mondatokat mai műsorom vendégétől, Vámos István autószerelőmestertől, akivel életéről és szakmája szeretetéről beszélgetek a most következő percekben.
Hogyan emlékszik vissza a pályaválasztásra? Miért döntött annak idején évekkel ezelőtt az autószerelői szakma mellett?
Hát onnan kezdeném én, hogy azért választottam én az autószerelői szakmát, mert egész pici koromtól édesapám gépkocsi vezető volt, és én szerettem vele járni. Aztán elég sokszor mentem így vele, és az egyik alkalommal éppen lerobbant az autó, ahol hát defektet is kaptunk közben, meg az irányjelző is elment, és akkor hát ott az útszélén kellett ugye ezt megjavítani. És valahogy már ott is felkeltette az érdeklődésemet ez a része a dolognak, és akkor ott láttam, hogy na ezt kell, azt kell kicserélni, és valahol az innentől elkezdve elhatároztam, hogy én autószerelő leszek. És ezt sikerült is így végrehajtanom.
Tudatosan a tanulmányait is akkor már így választotta meg?
Természetesen már így akkor már tudatosan így jelentkeztem az autószerelő iskolába, és akkor így vettek fel.
Milyen emlékeket őriz a tanuló évekkel kapcsolatosan?
Hát itt persze rögtön a szakma elejéről kezdték, ugye ott is rajzokról és a motor működését megmutatták, hogy hogyan működik, mint ezt, hogy ezt szokták is még, amikor ugye a jogosítványt is teszi az ember, akkor is ilyen alap dolgokról kellett kiindulni, és akkor szépen 3 év alatt fokozatosan tanították meg velünk az autó minden részeinek a működését. Itt kezdve a motortól, ugye az erőátviteli szerkezetek, a kerekek, az autóvillamosságnak az alaprésze, tehát hogy működik egy lámpa, hogy működik az irányjelző, hogy működik egy féklámpa, ezeket ugye mind el kellett sajátítani, és akkor innentől kezdve még ugye jöttek ránk az a gyakorlati évek, amit ugye az EFU-ba volt a gyakorlaton, és ott már az autón teszteltük, illetve próbálgattuk ugye a javítást, amikor valamilyen hibával bejött az autó, és akkor ott ugye a mesterek, na gyere csak ide, hallgass meg, mi kopoghat, mi lehet ennek a be, és akkor így szépen rávezettek minket a gyakorlatra.
Az elmélet vagy a gyakorlat volt döntően nagyobb számban a tanulás éveiben jelen?
A tanulás éve inkább főként ugye az elmélet volt, amit nehezebb volt elsajátítani is. Emellett ugye még ott volt matek, fizika, amit még egyébként meg kellett tanulni, kémia szempontból is. A gyakorlat az részemről könnyű volt.
Mestereket említett, műsorunk címe is Mesterségem címere. Kik voltak azok a mesterek, akiktől sokat tanult?
Hát például Szász József volt ugye a szakoktató, őtőle is sokat tanultunk aztán. Hát amikor már kikerültünk ugye a műhelyekbe, hát ugye ott Molnár Gábor, a Makranci István, akiktől sokat lehetett tanulni, és utána hát így tovább az idősebb kollégáktól.
A gyakorlat az mennyire volt jelentős, vagy inkább az ember kikerülve a nagybetűs életben, akkor tanulta meg igazán a szakmát, hogyan látja?
Nagy jelentősége volt természetesen a tanulási éveknek is, mert hiszen, hogyha a idősebb kollégák nem szóltak volna ránk, hogy de figyelj, ez ne úgy fogd azt a kulcsot, ezt másképp kell, ezek elindítottak ugye az alapdolgokon. Nem csak arra kellett hagyatkoznom, hogy én hogy gondolom, hanem ahogy ő látta, és akkor ők irányítottak, és így persze bele tudott rázódni az ember könnyen.
Így kezdődött, és aztán hogyan folytatódott, mert hogy mesterként mutattam be, az évek folyamán a mestervizsgát is megszerezte.
Így van, igen. Tehát az EFU-ba kezdtem tanulidőként, és aztán ott is dolgoztam, még a leszerelésem után is visszakerültem az EFU-ba. Utána jött egy olyan lehetőség, hogy a Magyar Autóklubnál lehetett egy ilyen mini állomást nyitni. Hát rögtön én az ilyenre rámentem, mert mivel hogy az autóklubnál már akkor dolgoztam segélyszolgálatos kocsival, tehát az autóklub ilyen autómentési feladatokat láttunk el, és akkor itthon a kis garázsból kicsit átépített műhelyecskébe már én elkezdtem dolgozni. Ezt követően volt egy olyan nyírmixes cég, ez egy nyíregyházi céghez tartozó cég volt, ahol szintén ilyen vállalkozási formában dolgoztunk, és 2002-ben történt egy vállalkozás, amit egy BT-t csináltam, és akkor most mai napig is ebbe dolgozom. A műhelyt is most már sikerült bővíteni, hát már olyan 98%-os állapotban van, úgyhogy a mai napig is így dolgozom. A mesterséget azt 99 és 2000 körül kellett, már akkor kötelezővé tették, ugye, mivel hogy vállalkozásba kezdett az ember dolgozni, akkor már ezt kötelezővé tették, hogy aki vállalkozik, annak meg kellett szerezni. Ez 99 és 2002 között történt.
Mennyire volt nehéz a mestervizsga megszerzése? Bonyolultabb, összetettebb, mint a szakma megszerzése?
Igen, egy picivel bonyolultabb volt, mert itt az elméleti feladatok között is ugye már akkor úgy kintebb kerültünk az iskolapadtól, és hát ugye az elméleti résznek vannak pontos számításai, pontos meghatározása is, akkor hát ez nehezebb gondot okozott. A gyakorlati kérdéssel nem volt semmi probléma.
Vegyük akkor szépen sorba, hogy milyen főbb részei is vannak az autószerelő mesteri szakmának. Mit kell tudnia egy jó autószerelőnek?
Hát ez egy elég összetett kérdés így hirtelen, mert hát most jelen pillanatban is foglalkozok műszaki felkészítéssel, motorjavítással, gumiszereléssel, most már a diagnosztikával is, és ez bizony nagyon összetett feladat. Hát kezdjük ott ugye, hogy amikor egy autó meghibásodik, el kell tudni dönteni, hogy most melyik részről jön zaj, vagy bármilyen meghibarás is honnan keletkezhet. Itt akár motor, akár futóműzaj, ugye hát egy ügyfél nem tudja pontosan eldönteni, hogy most ez motortól jön zaj, vagy futóműtől, ezt ugye nekem rögtön szét kell tudni választani, hogy melyik irányba induljak el keresni a hibát. A mechanikus hibákat, ezeket sokkal egyszerűbb kiszűrni, mint a mai korszerű autóknál a villamossági hibát. Ezért is kellett diagnosztikába befektetni, és ez nagyon kemény feladat, mert nap mint nap tanulni kell és tanulmányozni a korszerűbb autóknak a működését. Hát ugye itt irányításról van szó, tehát mindent elektronika irányít, vezérel, és ez bizony komoly feladat okoz.
A diagnosztika hogyan tudja jelenleg segíteni az ön munkáját?
Nagyon sokba tud most már segíteni, mert ugye lekérdezzük a hibát műszerrel. Ez egy korszerű autónál ugye egyszerűen egy kiír egy hibakódot, és akkor hozzá egy megfogalmazást, és akkor ezt utána kell nyomozni, hogy ez valószerű-e, illetve hát véletlenszerű hiba, vagy pedig lenne valami más rendszer okozza ezt a hiba jelenséget.
Összetett munka és összetett feladat, mégis mely típusú autókkal könnyebb az eredményt elérni? A régi típusú autókkal, vagy pedig már a modern autókkal?
Hát így, ha szívem szerint én azt mondanám, hogy a keletiek egyszerűen javítható autók, de most már ugye az a baj, hogy ezek megöregedtek, utángyártás nincs belőlük, és így ezek sajnos már azt lehet mondani, hogy csak javítgatjuk, mert igazi alkatrészellátás már nincs hozzá, gyári alkatrészek, és akkor így csak az utángyártott alkatrészeket tudjuk betenni. A mai korszerű autókhoz ugye van gyári alkatrész is, utángyártott alkatrész is, tehát nincs benne ennyi elektronika, és így egyszerűbb ugye a hibát elhárítani. Tehát most gondolok én arra, hogy napi gyakorlat folyamán szokott most is történni, hogy meghibásodik egy légtömegmérő, de az nem biztos, hogy éppen az a baj. Na most, hogyha van szerencsém és ki tudnak segíteni, segíteni a bontósok egy jó légtömegmérővel, akkor meg tudom mérni, hogy na most tényleg az a baj, ha nem. Ez a korábbi autóknál nincsen, tehát így egyszerűbb a javítása. És az ügyfeleknek is ugye így gyorsabb a javítás és olcsóbb.
Egy autószerelőnek a téli és nyári gumik cseréje ugyanúgy hozzátartozik a munkájához, mint például a visszapillantó tükör megszerelése, vagy egy izzó csere?
Így van természetesen. Most már elég sok autós rádöbbent arra, hogy ugye a évszaknak megfelelője a gumit szereltessen fel. Ez munkát is ad egyrészről. Ősszel a téli gumiknak a felszerelése, ami általában azt szoktuk mondani szakemberek, hogy plusz 7 fok alatti hőmérsékleten már föl kell szerelni. Na most ugye ezeket tudni kell arról, hogy ez a téli gumi nem azért téli gumi, mert csak a hóba, vagy pedig lenne a fagyba, hanem tényleg a hőmérsékletre így reagál, hogy úgy vannak megszerkesztve a gumik, mert legyártva, hogy ez a hőmérsékletre lágyul a pint most téli gumi. A nyári meg pont ugye fordítva.
Műsorunkban egyfajta ilyen jó tanáccsal is szolgálhatunk a kedves hallgatóknak, hogy mindenképpen tudja szakemberként javasolni a megfelelő téli vagy nyári gumi cseréjét, hiszen sajnos manapság elég sok közlekedési balesetről hallhatunk a hírekben.
Így van, sok baleset van, és nem biztos, hogy vizsgálják, bár most már azt mondták, úgy hallottam, hogy most már vizsgálni fogják, hogyha nem téli gumival szerelte például télen az autó, és megcsúszott az autó, és emiatt kell ezek baleset, ez is ugye egy mínuszpont lesz az autósnak. Valóban igaz az, hogy ezek az autók ugye már gyorsabban gyorsulnak, a tömege nem biztos, hogy mert lehet, hogy még könnyebb. Ezt a nyomatékot, amit ezek az autók tudnak, ezt a nyomatékot ugye a talajra át kell vinni. Na most ez úgy fog történni, az a nyomaték átvitel, hogyha jó gumit teszünk az autóra. Tehát a tapadásnak nagyon fontos a szerepe, hogy tapadjon az a gumi az aszfalthoz.
Megváltozott időjárási viszonyok között vezethetünk manapság. Milyen általános vezetéstechnikai jó tanácsokat tudna ajánlani a hallgatóknak, hogyan vezessenek a téli időszakban?
Tehát most, amikor őszi időre fordul, ugye akkor már eleve a útviszonyok megváltoznak. Gondolok itt a hajnali lefagyásokra, pláne ugye a völgybe, vagy pedig a híd tetején, hát ezekre oda kell figyelni. Ugye most független attól, hogy téli gumi van az autón, vagy nyári gumi, ez ha lehet az a téli gumi, és a jégen az is meg fog csúszni, hogyha nem megfelelően közlekedünk. A világító berendezésekre kell odafigyelni, tehát hogy most mindegyik működjön, megfelelő irányba működjön. A téli ablaktörlők szintén ugye fontosak, illetve az ablaktörlőnek a pontos működése, illetve az ablakmosó folyadékoknak a téli esítése, mert ugye nagyon sok autós tapasztalja, hogy egy hideg reggelen spriccolna, mert a teherautó ráhordta a sarat, és nem működik, mert még a nyári mosó van benne, és az meg befagyott. Aztán ugye hát továbbiakban nem árt esetleg, hogyha az autóba tartunk hóláncot a csomagtartóba, illetve hát még tudnám azt is javasolni, mert ezt saját tapasztalatból tudom mondani, hogy egy régi elkopott szőnyeg se árt, hogyha van az autóba, mert egy esetleges elakadásnál ez segíthet, mert ha kerék alá tesszük, ezen el fog tudni indulni az autó, és amikor már átmentünk azon a ponton, ugye akkor megállunk és visszatesszük.
Amikor indulunk egy-egy útra, milyen fontosabb ellenőrzéseket tegyünk meg az autónkon? Mit kell ellenőriznünk?
Gyakorlatilag ugye ezt, amikor a jogosítványt szerezzük, akkor is tanítják az autósokkal, hogy a napi ellenőrzésre mindig szükség van. Ugyanígy, ahogy mondtam, tehát körbe kell nézni az autón, hogy a gumik nem defektes, ugye nem engedett le leállás óta, a világító berendezéseket, ugyanúgy ugye a hátik most nem biztos, hogy a közlekedésre, de a rendszám állapota, hogy mennyire tiszta, a világító berendezések tisztasága, mert nem is veszük észre, hogy elkoszolódik a sár, ráverődik, és ugye ezeket meg kéne tisztítani időnként, és akkor ugye kevesebb gond lenne.
Térjünk még vissza az ön szakmájára, az összetett munka milyen főbb emberi tulajdonságokat követel meg egy-egy autószerelőtől, tehát milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jó autószerelőnek?
Hát szerteágazó, ez is most A-tól az E-ig, úgy mindennel alapvetően tisztába kell lenni, tehát mint ahogy mondtam is, hogy mai autók nagyon fel vannak szerelve elektromos berendezésekkel, különböző szerteágazó, mert tényleg már ugye az ABS-től kezdve ugye különböző kényelmi berendezéseik, és hát itt tényleg úgy van, hogy itt nem lehet azt mondani, hogy én csak ezzel foglalkozom, folyamatosan ugye benne kell lenni. Hát ugye most az alapvető dolgok, amit személy szerint ugye én is csinálok, ugye a műszaki felkészítés, a műszaki vizsgához szükséges alapdolgokat, azokat szinte minden nap gyakoroljuk. Fékvizsgálat, kormányvizsgálat, lámpák vizsgálata, kormánymű berendezés vizsgálata. Még kiterjed ugye az alvásszám, motorszám ellenőrzésekre, tehát itt a papíroldalról is nézik el, hogy a forgalmi engedélybe ugye helyesen van-e bejegyezve valami adatok, a ügyfél adatai. Most már a környezetvédelmi besorolás megváltozott is, követni kell, hogy mi van beírva, és már ugye az ügyfelet ugye akkor tájékoztatom, hogy lehet, hogy okmányirodás lesz ez az autó, mert ugye valami nincs jól beírva, tehát szerteágazó most már.
Vagy éppen, ha az okmányirodát említjük, akkor ugye az internetet is számtalan esetben most már segítségül hívhatjuk, és hívhatja ön, akár mondjuk így segítve az ügyfélnek.
Így igaz, persze, természetesen most már ez is az internet ugye sok mindent megold részünkről is, és ugye az ügyintézés szempontjából is, mert amikor oda kerül a sor, akkor ebbe is tudunk segíteni, hogy az ügyfélnek kevesebb gondja legyen a ügyintézéssel.
Arra kérem, hogy autómárkát ne említsen, de tudnom arra a kérdésemre válaszolni, hogy van kedvenc autó fajtája, féléje, van olyan autó, amivel különösen szeret dolgozni?
Igen, hát itt a német autókat tartom most úgy hirtelen úgy előnybe, de már most egy lapon lehet emlékezni, akár a japán, akár a német, akár bármelyik országból gyártott autókat, mert hiszen egy alap dologra épülnek. Tehát az alapvető biztonsági dolgok, a motor emisszió kivizsgálat, azaz szinte mindegyiknél ugyanaz. Az, hogy most az autó így néz ki, úgy néz ki, ilyen színe van, olyan színe van, az egy mellékes dolog. De igazából nem tudok különbséget tenni. Szeretem mindegyik autót csinálni. Az, hogy most vannak rosszabb típusok, rosszabb javítási problémák, ez az megint olyan, hogy az egyik típusnál a nehezebb kivenni, teszem azt, mit tudom én, az ülést, a másiknál nehezebb levenni a kereket. Tehát ez nem lehet igazából különbséget tenni, hogy most melyiket nehezebb javítani.
Vannak nehezebben javítható autók, de ha sikerül megjavítani, annál nagyobb a siker és a kihívás ereje.
Így igaz, tehát az, amikor beáll egy autó javításra, most márkától és típustól ugye független, nekünk az az öröm ugye, amikor hibásan bejön, és amikor az ügyfél boldogan elviszi, hogy tényleg hát ez most az a hiba megszűnt, ez a legnagyobb öröm.
Na és ha már ezt említi, hogy az ügyfél örül, akkor voltak-e az elmúlt évekből olyan események, történetek, szép emlékek, amelyek megmaradtak önben, mert hogy maradandó emlékként őrzi őket, visszatért az ügyfél, meg volt elégedve is, még meg is köszönte.
Igen, hát hál' Istennek olyan ügyfélkörrel rendelkezem, akik visszatérő ügyfelek, és hát szinte kivétel nélkül mind örül meg, megköszöni a javítást, ennek örülök is, és próbálok eleget tenni a legközelebbi javításnál is. De azért vannak egy-két esetek. Ez már régebben történt, még ugye akkor nem volt ennyi nyugati autó, egy típusú tulajdonos, egy idős bácsika volt, hát vagy körülbelül 20 kilométerre lakik innen, és akkor megcsináltam az autót, meg műszak is volt, meg egyéb javítások is voltak, és nagyon feltűnt, amikor egy karácsony előtti nap megáll az autó, hát hirtelen azt hittem, na valami baj lett az autó, és kiszáll az idős bácsika, és hát egy kis ajándékkal meglepett, és megköszönt a javítást, hogy sikeres volt, meg örült az autónak. Hát számomra ez egy emlékezetes pillanat, mert szóval ez olyan felejthetetlen pillanat, amikor ugye így megköszönik a munkát.
Említettük, hogy saját műhelye van, most már ebben a műhelyben dolgozik, és gondolom minden napra megvan az adott feladat, tehát nem unatkozik, minden napra van mit csinálni.
Így van, igen, tehát elég régóta ütemezés alapján dolgozok. Amikor bejelentkezik egy ügyfél valamilyen javításra, akkor megmondom, hogy melyik időpontba tudja hozni, és aszerint dolgozok. Hál' Istennek elég sok munka van, tehát már a hét is le van foglalva. Egész pici munkát tudnák a hétre is már csak beszúrni.
És milyen munkák ezek? A műszaki vizsgáztatása jelentősebb, vagy vannak motorisztikus problémák, melyek fordulnak elő döntő számban?
A műszaki vizsgás az szinte állandó, mert azt nem lehet évszakhoz kötni, mert ugye az egy bizonyos időpontba lejár, ugye az folyamatos. Most inkább ott ma például fűtésjavítást kellett csinálni, most vagy két autó most szintén fűtésjavítással fog bejönni, mert az autósok ilyenkor jönnek rá, hogy nem kellőképpen működik a fűtésrendszer, és akkor ugye azokat el kell állítani. Hát ez fűtőradiátor csere, vagy a fűtőmotor csere, vagy annak a elektromos részeinek a cseréjéből áll. Most ezek a munkák. És a szervizmunkák természetesen tovább, mert hát a kilométert, amikor lemennek, akkor az olajcsere, szűrőcsere és egyéb szervizmunkák azok jönnek.
Általában a hét döntő többsége munkával telik, de aztán eljön a hétvége, és ilyenkor az ember szeret szórakozni, kikapcsolódni. Mivel szereti tölteni a szabad idejét?
Hát igen, a munkaidő az ugye hétfőtől péntekig 8-17-ig tart, szombaton 8-12-ig, és akkor ugye itt a munkát befejeztük. Hát a szabadidőm az ugye úgy áll össze, hogy vasárnap abszolút nem vállalok munkát. Hát itt, mivel ugye a szülők kiskoromtól ugye kezdve ugye a vallásos életet tanítottak, így a vasárnapi nap az ugye a misével történik, és vasárnap délután esetleg lehet a szórakozás, vagy tévézés, vagy internetezés.
És ha már megemlítette a templomot, valamint a misére járást, érezte azt többször életében, hogy a Jóisten kegyelme áldása az ön munkáján van, és mindig elkíséri önt azon életében?
Természetesen éreztem is, és ugye hát az imámbaiba is foglalom a következő terveimhez a segítségét, és ez még eddig mindig sikerült.
Mennyire fontos, hogy képezze magát nap mint nap egy autószerelő?
Hát nap mint nap képezni kell, mert ugye hát a mai korszerű autók egyre bonyolultabbak, és csak úgy tudjuk javítani, hogyha elsajátítjuk az alap dolgokat. Most pénteken is lesz szakmai fórumot, a többi kollégák is, és ugye egy előadó fog majd beszélni arról, hogy most hogyan tovább a új autókkal is.
És akkor elmegy ilyen szakmai napokra, konferenciákra, és ott tanul, beszerzi az új ismereteket, és azokat alkalmazza?
Természetesen így is el kell menni, de egyébként is ugye segítenek a szakmai fórumok is, illetve hát van egy ilyen telefonos kör is, ahol kollégákat meg tudjuk kérdezni, vagy te találkoztál már ilyen hibával, és akkor próbálnak ők is segíteni, amik olyan hibák.
Valamint az interneten rákeres bizonyos problémákra, megoldásokra?
Persze, természetesen az interneten is fent vannak ugye ezek egyes szakmai lapok, de itt azért vannak téves információk is, tehát nem biztos, hogy a kimondottan az internet ad segítséget, hanem inkább maga a kollégával való telefonos beszélgetés, vagy közvetlen beszélgetés. Illetve hát az ilyen szakmai fórumok, ahol egy előadó adja le a megfelelő információkat. Működik az Autószerelők Országos Egyesülete, és természetesen innen is tudunk információt szerezni.
És jogos kérdés, hogy egy autószerelőnek milyen az autója? Mennyire karbantartott, mennyire rendben tartott, mennyire van ideje a saját autójára?
Hát a saját autó rendben van természetesen, ugye erre marad a legkevesebb idő, de attól függetlenül szeretem rendbe tartani és karba tartani. Tehát, hogyha a legapróbb hibát érzékelek rajta, akkor azt, hát ha nem is munkaidőben, de szombat délután, akkor arra áldozom, hogy akkor azt megcsinálom.
Mi a szépsége ennek a szakmának az ön számára? Megfogalmazta ezt már saját magának?
Hát így elég nehéz megfogalmazni, de ugyanaz említettem az előbb. Nekem az az öröm, ugye, amikor bejön egy autó, és akkor először a mostani korszerű autóknál ugye már elég nehéz megállapítani, lehet, hogy töprengeni kell rajta egy-két napot is akár, műszerekkel, meg még egyébként, és amikor sikerül megtalálni a hibát. Tehát azt a pontot, amikor kimondom a szót, hogy ez a baja. Hát szerintem ez a legszebb pillanat. Mert utána, hogy már azt kicseréljük az alkatrészt, meg megcsináltam, onnantól kezdve már gördülékeny, de amíg addig a pontig el nem jutok, vagy kimondom a szót, hogy ennek ez a baja, és akkor ezt megcsinálom, akkor jó lesz. Szerintem itt a legszebb pillanat.
Az elmúlt percekben Vámosi István autószerelőmesterrel beszélgettem életéről és szakmája szeretetéről.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Hogyha Darius lennék, talán egy Alfa Romeo-t vennék, de azért Alfa Romeo nem lennék, ne félj! Ó, 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 egy Alfa Romeo, éled lenne benne jó, elmullánk amíg úgy, hajtanánk, gyerünk ki úgy, köndördús hajat fújná a szél. Ó, 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 ám egy Alfa Romeo, más bennünkünk nem való. Álmodom szívünk már, csókok szárnyain jár, így autóval távol a cél.
egy kocsit vétek, lásd be, hogy lassú ez nekünk, kérlek, rakét a gyorsaság való szerelmünk ösztán. Egy Alfa Romeo, véled lenne benne jó, bábulnánk, amíg új, hajtanánk elünk ki úgy, köndördús hajat fújná a szél. Ám egy Alfa Romeo, lásd be, nékünk nem való, álmodó szívünk pár, csókok szárnyain jár, így autóval távol a cél.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: 14. Leó pápa beszéde a katolikus egyetemekhez. Az állampolgárokat a közjó iránti elkötelezettségre neveljék. Interjú Molnár Imre történésszel, az Isten szolgája, Eszterházi János boldoga avatásai felelős történészbizottság tagjával. Imádság Isten szolgája, Eszterházi János boldoga avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért.
14. Leó pápa a katolikus egyetemekhez. Az állampolgárokat a közjó iránti elkötelezettségre neveljék. A nevelés világának jubileum alkalmából fogadta a pápa a latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetét, akiktől azt kérte, hogy az elméket Isten felé irányítsák. Foglalkozzanak az emberi személy átfogó fejlődésével, magas szintű szakértelemmel, buzdította a katolikus fakultásokat a Szentatya. Kritikai szellemmel megáldott elméket, hívő szíveket és a közjó iránt elkötelezett állampolgárokat neveljenek. Ezt a feladatot bízta a 14. Leó pápa pénteken délelőtt a Kelemen teremben tartott audiencián a latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetének tagjaira. A szervezet több mint 100 egyetemet tömörít magába 4 régió területén. A brazil Andok, Dél-Amerika legdélebbi csücske, az úgynevezett déli kúp, Mexikó, Közép-Amerika és a karibi térség. A nevelés világának szentévi találkozója adott alkalmat az audienciára. Az együttműködés és a szeretet kötelékeinek látható jeleként, mely szervezetüket kell, hogy jellemezze, mondta spanyol nyelvű beszédében 14. Leó pápa. Legyenek tudatában annak, hogy a több mint 100 intézményt felülelő hálózat egyik célkitűzése a katolikus felsőoktatás fejlődése és a társadalom szolgálata. Helyet teremteni a hit és a kultúra találkozásának, hogy akadémiai környezetben hirdessék az evangéliumot. A Szent Atya a katolikus egyházon belül működő egyetemek küldetéséről szólva, Ferenc pápát idézve megállapította. Az egyetemek jelentik az egyik legkiválóbb eszközt, amit az egyház a mai kornak nyújthat. Istennek az emberi személy iránti szeretetét fejezik ki. Legyenek a kreativitás kiemelkedő központjai. Az emberiség javát szolgáló tudást sugározzák. Olyan helyek, ahol az ész és a hit közös erőfeszítésével eljuttatják a személyeket emberségük kiteljesedéséhez, utalt Szent II. János Pál szavaira Leó pápa. A latin-amerikai egyetemi életet vizsgálva 14. Leó rámutatott, hogy az egyház az oktatás motorja volt. Bizonyos egyetemek, mint Santo Domingo, Limában a San Marcos, Mexikó esetében a püspökök, szerzetesek és misszionáriusok kezdeményezésére születtek. A szervezet által képviselt egyetemek hivatása az, hogy Isten felé irányítsák az emberek elméjét, így testesítve meg a katolikus identitást, ami a sajátjuk. A katolikus felsőoktatás az emberi személy átfogó fejlődését segíti, kritikai szellemre neveli a gondolkodást, a szíveket hitre, az állampolgárokat pedig a közjó iránti elkötelezettségre. Mindezt kiválóan, szakértelemmel, hozzáértéssel fűzte hozzá a pápa. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetét, hogy folytassák az egyház által rájuk bízott küldetést, kreatívan nézzenek szembe az oktatás kihívásaival, tudatosan és a kegyelem segítségével, mely minden lépésükön kíséri őket. Végül köszönetet mondott erőfeszítéseikért, az elvégzett munkáért, Szűz Mária és az Úr oltalmáért fohászkodva számukra.
Most hallgassák meg a Molnár Ébren történésszel az Isten szolgája Eszterházi János Boldoga avatásáért felelős történészbizottság tagjával készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Imre történészt, az Eszterházi János boldogavatási ügye történészbizottságának szakértőjét, aki Rómába zarándokolt egy csoporttal együtt, ez a Magyarországról, részint pedig felvidéki zarándok testvérekkel. Ezúttal nem hivatalos konferencián vesz részt, hanem zarándokként járja Róma templomait, és imádkozik Eszterházi János boldogavatásáért. És nyilvánvaló a beszélgetésünk éppen e téma körül forog. Hol is tart most az ő ügye? Hála Isten, sok ügyről beszélhetünk, és sok ügy nyugvó pontjára érkezett, gondolok itt a nemrégiben boldogavatott Bódi Magdinkra.
Boldog Bódi Magdolnának a boldogavatása egy óriási szárnyat adott azoknak, akik Eszterházi János boldogavatásáért imádkozunk, hiszen ő is vértanúként került be a szentek koszorújába, fölvidékről Eszterházi János testvérünk is vértanúja a hitének, a szülőföldhöz való hűség, a hazaszeretetének és azoknak az értékeknek, amiket lengyel és magyar őseitől örökölt, hiszen édesanyja lengyel származású volt, krakói, nemesi krakói családnak a leánya, a Tarnowski családnak a leánya, édesapja pedig hát a fölvidéki galántai gróf Eszterházi János Mihály volt. Ezt azért is fontos előre bocsájtani, mert ez a boldogavatási eljárás Krakkóban indult meg.
Mikor?
2017-ben, akkor, amikor az olmüci érsek, Graubner érsek úr, amely a kánonjog szerint illetékes lett volna a boldogavatás elindításában, hisz Eszterházi János testvérünk a morvországi Mirov politikai börtönben fejezte be, az életét adta vissza lelkét a teremtőjének. Graubner érsek úr lemondott a per elindítási jogáról, és átadta ezt a Vatikán engedélyével a krakói Marek Jendraszewski érsek atyának, aki 2017-ben, ahogy ezt említettük, elindította a boldogavatást. Egy hosszadalmas folyamat következett, hiszen a Covid 2-3 évre megszakította ezt a folyamatot, de több mint 70 tanú lett kihallgatva ebben az ügyben Európa 6 országából, elsősorban persze Közép-Európából, és ezeknek a tanúvallomásoknak az összességét sajnos csak a múlt évben sikerült lezárni, úgyhogy pillanatnyilag folyik a tanújegyzőkönyvek feldolgozása, folyik a boldogavatási eljárás eljárásnak három ilyen nagyobb bizottsága van, van egy etikai, egy teológiai és egy történész bizottság, tehát ezek a bizottságok is dolgoznak, leadják a maguk szakértői jelentéseit, bírálatát az ügyről, és hát most folyik pillanatnyilag ezeknek a dokumentumoknak az összesítése Krakkóban.
Mennyiben lehet segítség az ügynek a krakkói elindítása? Ugye lengyelek egy nagyobb nemzet, nagyon sok szenttel, boldoggal rendelkeznek, jártosak ebben, és gondolok arra, hogy ez a közös ügy, ez talán erősíti egymást, akár a lengyel, akár magyar szempontból.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és engedje meg, szerkesztő úr, hogy egy személyes emlékkel kezdjem a választ. 2005-ben egy váratlan lehetőséget kaptam, hogy épp egy lengyel zarándok csoporttal az év végén Szilveszter napján eljöjjek ide Rómába, Vatikánba, is részt vegyek a Szentatya utolsó nyilvános audenciáján. A Szentatya akkor már súlyos beteg volt, beszélni nem tudott.
Szent második János pápáról van szó.
Igen, Szent második János pápáról van szó. Akkor jelent meg az én Eszterházy Jánosról szóló életrajzom lengyel nyelven, és hát az ember ugye, ha Vatikánba jön, sose lehet tudni, magammal hoztam egy példányt. Egészen váratlan körülmények között úgy alakult, hogy a Szentatya már a beteg miatt csak egy korlátozott létszámú kis zarándokcsoportot fogadott ilyen személyes áldásra, hogy szinte utolsóként bekerültem ebbe a csoportba, és a Szentatyának átadtam a lengyel életrajzot, elmondtam röviden, hogy ki is Eszterházy János, és kértem az ő imáját, segítségét, mélyen a szemembe nézett, hosszan pihentette kezét a könyvön, megáldott engem is, és másnap üzent Somorjai Ádám atyán keresztül, aki akkor itt titkár volt, hogy ő az éjszaka folyamán átlapozta az én Eszterházy könyvemet, és Ádám atyát fölkérte, vagy megszólított, hogy ezzel az üggyel foglalkozni kell, mert ez nagyon fontos. Tehát ez az utolsó audenciája volt a Szent II. János Pál pápának.
És ezt a könyv nem csak egy idős pápa kezébe került, hanem egy szent kezébe került. Aki gondolom, hogy most Isten országában, mármint hogy a mennyországban, ott a boldogú telekek között közben járó lehet Eszterházy János ügyében, akinek a dolgát itt a földön szorgalmazzuk.
Igen, tehát ahogy ő ezt akkor megüzente, hogy az üggyel foglalkozni kell, én úgy érzem, hogy neki is köszönhetjük azt, hogy erre a lengyel vágányra került Eszterházy János ügye, ami azért nagyszerű, mert kiszabadította Eszterházy Jánost abból a mókus kerékből, amiben a 20. század folyamán a magyar-szlovák ellentét, a magyar csehszlovák, Trianon utáni szörnyű állapot sodorhatná Eszterházy Jánost is, mint politikust, hiszen ő végül is a fölvidéki magyarságnak volt a legnagyobb formátumú politikai vezetője is 1945-ig.
Miben lehet összefoglalni az ő életpéldáját, ami alapja a boldogavatási kérelemnek?
Igen, ő 12 évig volt politikus, úgy 12 évig szolgálta a fölvidéki magyarságot, és aztán 12 év szenvedés következett, szinte minden politikusi napjáért, percért megszenvedett, és ezt annak köszönheti, hogy ő 1945-ben az egyik leveléből kiderül, amikor el kellett volna távoznia neki családjával együtt nyugatra, az érkező szovjet megszálló vagy felszabadító, kinek hogy tetszik,
megszálló
csapatok elől, akkor ő remondott erről a lehetőségről. Azt nyilatkozta, hogy ha a jó időben az enyéimmel voltam, akkor a rossz időben is mellettük akarok állni, és egy levelében leírta, hogy ő Krisztust akarja követni. Tehát Krisztus útjára akar lépni, és vállalja a szenvedést, a megpróbáltatást, azért, hogy lélekben megtisztulva követni tudja Krisztust. Hol tudja követni Krisztust, mi Krisztus útja, a keresztút. Tehát 1945-ön elkezdődik Eszterházy János életében egy olyan keresztút, amiben neki grófként soha az életében nem volt egy fikarcnyi részese. Tehát a szenvedéseknek, a fizikai megpróbáltatásoknak, a megaláztatásoknak, a kínzásoknak egy olyan sorozata, egy olyan tömény keresztje zuhan a vállára, amit ő szolgálatként, tehát további szolgálatként fölajánl a Jóistennek engesztelésül, fölajánlja azért, ahogy egyik levelében írja, hogy az övéinek jobb legyen, és nem csak, hogy felajánlja a szenvedéseit, hanem imádkozik. A hét minden napján másért imádkozik, másért ajánlja fel a szenvedését. A hét utolsó napját, vasárnapot az ő jótevőért és ellenségeiért imádkozik. 12 éven keresztül. Minden nap. Tehát ugye Csókai András professzor mondta erre azt, hogy ez a kereszténység csúcsa. Krisztus sokszor tanította az Úr Jézus, hogy imádkozzatok ellenségeitekért, áldjátok ellenségeiteket, de őt magát egyszer halljuk imádkozni ellenségeiért, hogy a Golgotai kereszten, amikor azt kéri, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Tehát Eszterházy János ezzel a lelkülettel mutat példát arra, hogy az őt ért és népét ért rettentő sok támadás, megaláztatás, szenvedést nem megbosszulni, nem visszaadni, nem revanzsálni akarja, hanem a rosszat a szenvedés tüzében megtisztult lélekkel jóval fizeti vissza, jóval tudja legyőzni, kikerül a gyűlölet tengelyéből, magasabbra emelkedve tudja látni és felajánlani az ő életét.
Imre, röviden, hogy áll az ügy most?
Hát nagyon várjuk azt, hogy befejeződjön a krakói egyházmegyei folyamat. Eszterházy János ugye megkapta az Isten szolgálja titulust, tehát szabad hozzá imádkozni, szabad kérni a közben járását, szabad számára emléktáblákat avatni, nagyon sok, már több mint 70 ilyen emlékhelye van Közép-Európában, nem csak Magyarországon, nem csak Fölvidéken, Szlovákiában, hanem Lengyelországban, Csehországban, Szerbiában, sőt, most az ősszel Kárpátalján is avatunk majd Eszterházy János emlékhelyet, és ami a legfontosabb, tehát pillanatnyilag a tisztelete, a kultuszának a terjesztése folyik, hiszen a boldogávatást igazából a nép kezdeményezi. A boldogávatás az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kit tisztelünk benne az ő személyében, és mi nem a politikus Eszterházy Jánost akarjuk boldogávatni, bár érdemei elvitatlanok, hanem a mártír, a népért szenvedő, a szenvedéseit felajánló a Krisztus. Igen, a Krisztust
és
követő
Eszterházy János. Úr Jézus megváltott minden embert, a becsületes rendes politikust is, köztük őt is.
Én azt gondolom, hogy Schumannal, másokkal együtt Eszterházy János a mai politikusok példaképe is lehet.
És én azt hiszem, hogy nagyon is föl kell emelni a keresztény politikusoknak a példáját, és ezt nagyon-nagyon szorgalmazta II. János pápa, nagyon mellette volt, hogy derék jó elkötelezett katolikus politikusok kellenek, akik a Krisztus értékre nevében állnak helyt, ott, ahova Jóisten küldte őket. Kezemben tartom a kis könyvedet. Bemutatja Eszterházy Jánost, és gondolom hasznos lenne is, hogy ezt két mondatban ismerhetnéd.
Igen.
A Mi Jelünk a Kereszt címet viseli a kis könyvet.
Ez Eszterházy János elmondata volt, amikor 1939-ben a nyilas mozgalom és aztán a náci mozgalom be akarta őt kebelezni, akkor ő kijelentette, a Mi Jelünk a Kereszt, és nem a nyilas kereszt, és nem a horog kereszt, de hozzátette azt is, hogy nem a bolsevikok sarló kalapácsa. Tehát ez a könyv összefoglalja, ez a kis könyvecske az ő boldogávatás megindoklását, annak a legfőbb érveit. És még egyet elmondanék, azzal a nagy reménnyel érkeztünk most Vatikánba, hogy Eszterházy János politikusként a Rerum Novarum enciklikára építette az ő keresztény szociális politikáját, 13. Leót nagyon sokszor idézi beszédeiben, és hát olyan nagy öröm volt hallani, hogy a mostani szentatya 14. Leóként ugye folytatni szeretné elődjének a munkásságát, tehát bízunk benne, hogy 13. Leóra hivatkozva indult Eszterházy János pályája, és 14. Leó pápa idején elérkezik az ő boldoggávatása is, ehhez kérném a kedves rádióhallgatók imáját és lelki támogatását.
Én pedig a kedves hallgatók nevében köszönöm mindazt, amit Imre tesz munkatársaival együtt, Eszterházy János Isten szolgálja boldoggávatásáért. Köszönöm a beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus
Krisztus. Mindenek jelen. Imádság Isten szolgája Eszterházy János boldog avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért. Istenünk, irgalmas atyánk, fiad Jézus megdicsőített téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a szent lelket, és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását. Hálát adunk neked hűséges szolgádért, Eszterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és annak feláldozását az őt üldözőkért is. Irgalmas Istenünk, dicsőíts meg nevedet János szolgált boldog alvatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában. Vele egyesülve az Eukarisztiában és Szűz Mária béke királynője anyai oltalma alatt. Istenünk, János szolgált közben járására kérünk, add meg nekünk a kegyelmedet, és árasz kiránk szentelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetét a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy veled és benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket a te irgalmas szereteted országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Verse. Radnóti Miklós, november. Megjött a fagy, sikolt a házfalán, a holtak fog a koccan hallani. S zizegnek fönn a száraz barna fán vadmirtuszok kis őszbozontjai. Egy kuvik jóslatát hullatja rám. Félek? Nem is félek talán.
Radnóti Miklós november című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Penklubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra, 1944-ben a jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A nap imája.
Uram, te nagy és minden dicséretre igen méltó vagy. Erős hatalmadnak, bölcs mi voltodnak sem vége, sem határa. S íme teremtett világod aprósága, az ember akar dicsérni téged. Nyakán a halál igája, lelkében bűne tüskéje, s az a bizonyosság, hogy a kevélyeknek ellentálsz, s mégis ez a porszem kezed alkotása között, az ember dicsérni akar téged. A te indításod bennünk, hogy gyönyörűség dicsérnünk téged, mert magadnak teremtettél minket, s nyughatatlan a mi szívünk, míg csak el nem pihen benned.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!